Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról tárlatban a Kontakt Rádió műsorán. Mai műsorunkban két kiállítást is szeretnénk bemutatni, melyek a Szépművészeti Múzeumban nyíltak, illetőleg nyílnak, mivel Klimt és a Bécsi Szecesszió című kiállítás múlt héten nyílt meg, és ezen a héten nyílik a következő Fernando Botero kiállítás. A kiállításokról pedig Dragon Zoltánnal, Tettamanti Saroltával, Csel Judittal és Gonda Zsuzsannával fogok beszélgetni. Mielőtt azonban elkezdenénk ezt a beszélgetést, hallgassák meg a kaleidoszkópot. Tehát számos kiállítás nyílt ebben az időszakban, az elmúlt két hétben is. Így például a kiállítások között mindjárt Zirccel egy vidéki kiállítással kezdeném, amelyet az Országos Széchenyi Könyvtár Reguli Antal Műemlékkönyvtárában nyitottak meg, a legnagyobb magyar gróf Széchenyi István emlékkiállítása címmel. Ez a kiállítás év végéig látogatható, és a Széchenyi emlékévnek a keretében került megrendezésre. Nem csak Széchenyi Istvánról fog bőséges adatot kapni mindaz, aki elmegy a saját művei írásai alapján, illetőleg az azzal kapcsolatos folyóirat és egyéb dokumentációk segítségével, hanem apjáról, Széchenyi Ferencről is, hiszen ő volt az, aki ennek a könyvtárnak, tehát a Reguli Antal könyvtárnak adott adományaival magát a könyvtárnak az alapjait lerakta. Emellett még érmeket is lehet látni, Egervölgyi Dezsőnek a Széchenyi István témájú éremgyűjteménye lesz kiállítva. Egy másik vidéki városba, ezúttal a Tiszán túlra, Békés Csabára, hogyha elmegy valaki, ott Stefán Bubán Változások címén nyílt egy kiállítás, amely kiállítás a Szlovákiában Pálócon született szlovák művészeti szervezet tagjaként alkotó festőnek a műveit mutatja be. Több külföldi, külhoni kiállítása után most Magyarországon is bemutatkozik. Ha pedig valaki Budapestre jön, akkor ott egy üvegkiállítást láthat a Klebersberg Kultúrkúriában a Páratlan Páros címmel, amelyiknek angol címe is van, Graz Exhibition a Vinotékában. Nagyon érdekes viszont az a kiállítás, amelyik Nagyatádon nyílt a Városi Múzeumban, Térbezárt pillanat, epizódok, a Sztereó fényképezés történetéből címmel. Itt ugyan nem művészek, illetőleg nem festőművészeket, vagy üvegművészeket látunk, hanem fényképészeknek a műveit, de ezek a fényképészek is művészek voltak a maguk területén. A Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállításán a múzeum történeti fényképtárából és Felvinci Sándornak a magángyűjteményéből válogattak 1850 és 1918 között készült sztereó felvételeket, tehát olyan fényképpárosokat, amiket piros-kék szemüveggel nézve háromdimenziós fényképet látunk. Ha viszont valaki Győrbe megy el, a Xanthus János Múzeumban egy polgárcsalád a reformkorból, az Unger Família címen nézhet egy kiállítást, ahol meg kártyákkal ismerkedhetnek, a kártya készítéssel foglalkozott ugyanis ez a család, tehát az ő kártyáikat, valamint a festészeti tanulmányokat végző család ifján elhunyt tagjának az alkotásait is lehet látni. Győrben az Eszterházi palotában viszont egy másik kiállítás látható, Képzőművészek hódolata címmel, Ommázs a Puskás öcsi a fő címe. Ez pedig egy magánkezdeményezésre indult, Kertész Csaba hívta föl több képzőművésznek is indított felkérést, hogy készítsenek olyan műalkotásokat, melyekkel a legendássá vált Puskás Ferencnek állítanak emlékeket. A beérkezett színes festmények, rajzok, grafikák, szobrok és egyéb installációk mellett még fotókat is lehet látni, Hemző Károly és Kristóf Lajosnak a felvételeit, amelyek Puskásnak a legfontosabb, életének legfontosabb pillanatait rögzítik, illetőleg két filmet is meg lehet nézni. Az egyik a legendás angol-magyar 6-3-as mérkőzésnek a felvétele, a másik pedig egy portréfilm Puskás Hangéri címmel, ami megjelent. Tiszafüredre, hogyha elmegy valaki, ott Horváth Tibor, a népművészet mestere, és Horváthné Csanátosi Katalin népi iparművész bőrműveseknek a kiállítását lehet látni, akik a hagyományos népi iparművészetnek, a bőrművességnek a hatására, annak a technikáját alkalmazva készítik el tárgyaikat. Rátéteket készítenek szironyozás és ványolásos technikával alkalmazva kicsi, apró tárgyakat, többnyire marha lábszárcsontot, marhaszarut és természetesen marha bőrt használva. Szintén Tiszafüreden, hogyha valaki másfajta kiállításra vágyik, akkor a restaurált Folkusházi Nemesi címerlevelet is megnézheti, amelyik címerlevél többek között azért is nagyon érdekes, mert nem pergamenre készült, hanem egy különleges papírra, amit Angliában készítettek, Wattman papírnak nevezik, mert hogy itt Wattman volt az, aki egy a merített papír ősének tekinthető egészen vékony papírféleséget feltalált, olyan papírféleséget, amelyet például Napóleon is nagy szeretettel használt annak idején. A címer is nagyon érdekes, és a nemesi családnak az életébe is egy picit bele lehet tekinteni a segítségével. Még Püspökladányba is invitálnám látogatóinkat, akik Közel és távol címmel a Gazdagné Görbe Tímeának a kiállítását tekinthetik meg, ott festményeket lehet elsősorban látni és rajzokat. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban pedig Fardagály és Kanvas Rokkolya 19. századi divatképek címmel nyílik kiállítás, amelyik ezúttal nem is a múlt század, hanem az megelőző időszaknak ezúttal a városi divatjáról mutat képet, tehát a tárlaton eredeti ruhák, jellegzetes kiegészítők, legyezők, táncrendek, kalapok és hasonló divatáruk láthatók, azok számláival, hirdetéseivel és egyéb dokumentumaival együtt, amelyeket ma már divatok abszolút nem ismernek, és amik akkoriban az előkelő embereknek az öltözetéhez tartozott, szembeállítva a népi viselettel, amit ugye számos néprajzi múzeumban meg lehet nézni, és ahhoz, amit össze lehet hasonlítani, hogy különböző helyeken milyeneket hordtak az emberek. Egészen másfajta jellegű az angyalföldi kiállítás, ami az ottani helytörténeti gyűjteményben van, konyak, rum, kevert. A hazai rum, likőr és szeszgyártásról szól, tehát ezt az angyalföldieknek ajánljuk, illetőleg mindazoknak, akiket érdekel az egyik magyar unikumnak a története. Ha viszont valaki most Budapestről Szegedre megy, a Móra Ferenc Múzeumban Válogatás Bálint Sándor szakrális gyűjteményéből címmel nyílik kiállítás a Szakrális Művészetek Hete alkalmából, és ezen a néprajzkutatónak, aki ugye 1980-ban halt meg, és polihisztoris volt, az ő gyűjteményét lehet megnézni a szegedi nemzet és külterületeinek a szegedi nagytájnak néprajzi művelődés történeti emlékeiből lehet egy válogatást látni, a hagyományos vallási ünnepek, szokások és egyéb dolgokhoz kapcsolódó emlékeket, illetőleg az ezekre vonatkozó írásaiba is betekintést lehet nyerni. Kecskemétre is érdemes elmenni, a Cifra palotába, ahol festőangyalok, őrangyalok, Aknai János kiállítása látható, és ezen a kiállításon, ez ugye egy művészeti kiállítás, itt tulajdonképpen megint a Szakrális Művészetek Hete alkalmából sorra kerülő kiállítás nyílik meg, amelyik különböző Aknai János személyét érő hatásoknak a festészeti lecsapódása, angyalok, őrangyalok különböző eseményekben nyújtott segítségét próbálja megfogni, illetőleg azt, hogy ezeket ábrázolni. Tatán A Kuni Domokos Múzeumban fába festett történelem címmel nyíli kiállítás, Nagy János László Ugyallai fafaragónak a kiállítása, Miskolcon pedig a Herman Otto Múzeumban a Bársonyházi szakócák címmel egy régészeti kiállítás nyílik, és pedig Bársony János ügyvédházánál talált három őskőkori szakócát mutatják be, amit egyébként a Nemzeti Múzeumban őriznek. Szombathelyen, tehát most már a Dunántúlon vagyunk, a szombathelyi képtárban Vásárhelyi Antal festőművésznek a kiállítását lehet látni, aki erdélyi származású grafikus valójában, tehát grafikusként indult, és aki nagyon sokféle szempontból közelíti meg a művészetet, belső építészeti és grafikai tanulmányokat folytatott egyébként. Kőszegre térve, tehát Szombathelyről érdemes Kőszegre is elmenni, a Művészetek Házába, ahol Bachusz barátai címen nyílt kiállítás. Viszont ha valaki már arrafelé jár és Budapestre akar visszatérni, akkor Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumba menjen be, mert más megvilágítás, Jakatics Szabó Veronika kiállítása látható, ahol a fiatal generáció egyik ígéretes képviselője mutatkozik be, egyébként festőszakon diplomázott, 2010-ben a Római Magyar Akadémia ösztöndíjában részesült, és az utóbbi időben készült műveit mutatja be. Alkotói világa szimbolikus, metafizikus, szürrealista figurák vannak, tehát a modern festészetnek egy sajátos alakja, aki azonban ironikus módon szerepelteti a műveiben a mai kor elektronikus eszközeit, számítógép, telefon és a többit. Paksra, hogyha valaki elmegy, kofferbe pakolt konstruktivizmus, Halász Károly kiállítása tekinthető meg, de hogyha valaki itt jár a Városi Művelődési Központban, akkor a vizuális kísérleti alkotóteret műgyűjteményének más anyagába is betekinthet. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban két kiállítás is nyílt, az egyiknek a címe Üvegvilág. Az üveg sokszínűségéről, rómaiaktól a kortárs üvegművészekig, az üvegállatkerttől a ferenci díjasokig. No, mint a címből is kiderül, ez egy nagyon változatos kiállítás, amelyik egyrészt a történetét mondja el az üveg készítésének és felhasználásának, régészeti anyaggal és művészeti anyaggal bemutatva, másrészt viszont a mai modern üvegművészetet is, ahol a környezetbarát felhasználástól a whisky élvezetéhez kapcsolódó üvegedényekig, tehát az iparművészetig a legkülönbözőbb területekre lehet kitekinteni. A másik veszprémi kiállítás az Mint millió üveggolyó, a Pál utcai fiúk régen és ma címmel nyílik meg. Ez tulajdonképpen a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az Éljen a Grund kiállítása egy vándorkiállítás formájában némi átalakítással a helyszínhez adaptálva. Viszont, hogyha már Veszprémig eljöttünk, akkor menjünk le egy kicsit Pécsre is, kalandozzunk a Dunántúlon máshová is. A Pécsi Kisgalériában a Karlsruhei Képzőművészeti Akadémia kiállítása lesz, tehát az ottani Akadémie der Bildenden Künste hallgatói és művész professzorainak a munkáját állítják ki, diplomamunkákat, szobrászati és festészeti alkotásokat egyaránt be fognak mutatni. Továbbra is a Dunántúlon Keszthelyre is érdemes elmenni a Helikon Kastély Múzeumba, ahol új akvarellek 25 év után Csák Máté kiállítása. Na, nem a középkori kiskirályról van itt szó, hanem egy építészmérnök festő művészeti szakíróról, akinek a különböző alkotásait fogják bemutatni, mint egy metszetet adva a művészeti tevékenységéről. Visszatérve Budapestre, a Bajor Gizi Színész Múzeumot ajánljuk a figyelmükbe. Ebben a múzeumban ugyanis most két érdekes kiállítás is látható. Az egyik a barokk pompa a színpadon, aminek az az érdekessége, hogy egy jezsuita díszletkönyv lapjaiból állították össze a kiállítást. A másik kamara kiállítás pedig Major Tamás arcai, a jól ismert színész, rendező, igazgató mutatkozik be, még politikusként is. A Magyar Dráma Napja alkalmával nyitották meg ezt a kiállítást, aminek 100. évfordulója van. Előzetest is szeretnénk mondani szokás szerint, és Pécsre, Európa kulturális fővárosába invitáljuk kedves hallgatóinkat. Október 1-től látható ott, és itt elsősorban a gyerekekre gondolunk, nekik ajánljuk, hiszen egy mesekiállítás ez. Aki nem hiszi, járjon utána, az a címe. És akkor szokásunktól eltérően nem csak kiállítás nyitásról beszélünk most, hanem kiállítás zárásról is, ugyanis két helyen is, Debrecenben is, meg Győrben is zárásról értesítettek minket, tehát figyelem, a Déri Múzeum szeptember 15-től zárva van, mégpedig azért, mert az Unió által támogatott felújítás elkezdődik, és ez alatt az idő alatt nem tudják fogadni a látogatókat. Viszont az külön épületben levő Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumnak az állandó kiállítását felújították, tehát oda továbbra is el lehet menni, és a Debreceni Irodalmi Múzeum is nyitva tart, tehát ott is szeretettel várnak minden kedves látogatót. Győrben szintén kiállítás zárásról kaptunk hírt, a Xanthus János Múzeum kőtára bezár, a téli zárvatartása kezdődik meg október 1-én, és április 1-jéig tart, tehát nem áprilisi tréfa lesz, de ki fog nyitni a múzeum. Ugyanez alatt az időszak alatt a Cserépkályha történeti kiállítás és a Fruman ház kiállítása, ott a Patkó Imre gyűjtemény látható, de téli nyitvatartási időben, ami azt jelenti, hogy délután 4 órakor, tehát 16 órakor fejeződik be a látogatható időszak. Az időszaki kiállítások természetesen, amiket be is mondtunk, látogathatók, sőt, nagyon is várják minden kedves látogatót, hogy látogasson el oda, csak vegye figyelembe a téli, tehát 16 órás zárási időpontot. A Kaleidoszkóp után tehát hallgassunk egy kis zenét, majd következzék a Szép Művészeti Múzeumnak a két kiállítása. Kedves hallgatóink, önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és azon belül a Szép Művészeti Múzeumnak az új kiállításairól beszélgetünk. Első kiállításon Gustav Klimt és a Bécsi Szecesszió címet viseli, és Gonda Zsuzsa, a Szép Művészeti Múzeum tudományos munkatársa, a kurátora. Őt kérdezem, mutassa be nekünk ezt a kiállítást, miről is szól valójában.
Talán érdemes lenne, azt gondolom, egy kicsit a kiállítás címét magyaráznunk. Nuda Veritas, Gustav Klimt és a Bécsi Szecesszión kezdetei 1895-től 1905-ig. A Nuda Veritas egy Klimt festménynek a címe, magyarra lefordítva a mesztelen igazságot jelenti. Ezt a festményt Klimt 1899-ben készítette, és a kiállításnak az egyik főműve, az Österreichisches Theater Múzeumnak a büszkesége. A szecessziónról sok embernek automatikusan a szecesszió jut az eszébe, de érdemes kiemelnünk azt, hogy itt egy művész csoportnak az elnevezéséről van szó. A szecesszión csoport néven nem csak Bécsben alakultak a konzervatív szellemiséggel szemben lázadozó csoportok, hanem Berlinben és Münchenben is, sőt a müncheni meg is előzte a Bécsi Szecessziónak a létrejöttét, és egyfajta példaképet jelentett számukra. a szecesszión latin eredetű szó kivonulást jelent, és szembehelyezkedést jelzett mindenkor a megörökönyödött konzervatív formákkal szemben. Nagyon fontos a kiállítás időtartamáról is beszélnünk. Maga a bécsi szecesszión csoport 1897-ben jött létre, de már az előjelei 1890-es évek elejétől érzékelhetőek voltak, hogy feszültség volt a Künstlerhaus, magyarul művészház szervezettel szemben. Abban az időben ez a szervezet jelentette az egyedüli kiállítási lehetőséget, és azok a művészek, akik megjárták Párizst, megismerkedtek a plein air művészettel, az impressionizmussal, azoknak a műveit egyre másra visszautasította ez a Künstlerhaus. Ilyen volt például Theodor Hörmann, akitől egy nagyon szép akvarell látható a kiállításon, illetve Josef Engelhardt, aki 1893-ban a cseresznyeszedő művét nyújtotta be a Künstlerhaus kiállítására, amely egy meztelen nőt ábrázol, amint a fák felé nyújtózik, és ezt nyílt naturalizmusa miatt elutasították. Engelhardt a visszaemlékezéseiben azt mondja, hogy tulajdonképpen ő indította el a szecessziót. Ez a festmény, amely egykor Magyarországon az Andrássyak tulajdonában volt, és már a nyoma veszett, egy vázlat révén van jelen a kiállításon. Tehát a nyitó dátum mindenképpen korábbi kell, hogy legyen, mint 1897. A Künstlerhaus mellett, ami, mint már említettem, a hivatalos művésztársaság volt, két laza szerveződésű csoportosulás is létezett. Az egyik az úgynevezett Hagenkör, ami egy kávéház tulajdonosáról kapta a nevét. Ide tartozott például a már említett Josef Engelhardt, a másik pedig a Hetek klubja, amelybe főleg építészek tartoztak. A kiállításon szereplő művészek közül megemlíteném Josef Mária Olbrich nevét, aki a szecesszión székházát is tervezte, illetve Josef Hoffmann nevét. Ide tartozott a sok oldalon tehetséges Kóló Mózer is. Tehát amikor érződtek a feszültségek, először a fiatal művészek még nem gondoltak arra, hogy kilépjenek a Künstlerhaus keretéből, de elkezdődtek a tárgyalások az említett két művészcsoport és a Künstlerhaus között, de végül is 1897 áprilisában olyan mélyre jutottak az ellentétek, hogy úgy érezték, hogy nem tudnak már bennmaradni az egyesületen belül, és 19 művész kilépett és új egyesületet alapított, ez volt a már említett szecesszión. Az első elnöküknek Gustav Klimtet választották, és ezért is középpontja ennek a kiállításnak Klimt. Klimt ekkor már 35 éves volt, és sikeres, hivatalosan elismert művész volt. Klimt 1862-ben született, és nem a Képzőművészeti Akadémián, hanem az Iparrajz iskolában végezte tanulmányait testvérével, Ernst Klimttel együtt. Nagyon hamar észrevették, hogy ők milyen tehetségesek. Első pillanattól kezdve jó barátságban volt egy Franz Matsch nevű művésszel, és ők hárman, tehát a két Klimt testvér és Franz Matsch egy kompániát alkottak, és dekoratív feladatokat vállaltak. Ebben az időben zajlottak a bécsi Ringstrasse-nek az építkezései historizmus szellemében, és ezeket a középületeket, illetve magánpalotákat kellett díszíteni. Sőt, erre az időszakra esik a legélesebb historizáló festőnek, Makartnak a halála, tehát szerencsés időben kezdett el dolgozni ez a csoportosulás. Nem csak Bécsben működtek, hanem az egész monarchia területén, például Fiumében is, de a legfontosabb megbízásai közé tartozik a Burgtheaternek a díszítő munkálatai, illetve a bécsi Kunsthistorisches Museum aulájának a kifestése, amelynek fő mennyezetképét Munkácsi Mihály készítette a művészetek apoteózisáról. 1992-ben azonban Ernst Klimt meghalt, ami véget vetett ennek az együttműködésnek, és Franz Marsch és Klimtnek az útja is szétvált. Tehát a szecesszión alapítása Klimtet egy művészi szempontból válságos időszakban érte, tulajdonképpen egy útkereső időszak volt. Ennek az útkeresésnek a jelei már a kiállításon is látszanak az allegóriák sorozathoz készített művein. Ilyen volt például a Június allegóriája, vagy a híres Szerelem című festménnyel összefüggő rajzoknak a készítése. A kiállításnak egy önálló fejezetet szenteltünk az 1898-as évnek, ami az Egyesület életében mindenképpen sorsdöntő. Ekkor rendezték első kiállításukat a Ringstrasse-n, a Parkringen lévő épületben, ami a Kertművészeti Társasághoz tartozott. Ekkor indították útnak a Vers Sacrum Szentavasz című folyóiratot, ami tipográfiailag a legszebb folyóirat a századfordulón, ami 1903-ig állt fenn, és az év novemberében felavatták az Egyesület székházát, amely a mai napig is látható. Bizonyára sokan ismerik jellegzetes aranykupolás épületét a Nasmárt környékén, a Képzőművészeti Egyetemnek a tőszomszédságában. Klimt korai munkásságát, a szecesszió korai időszakával kapcsolatban álló munkásságát két nagy jelentőségű vállalkozás érzékelteti a kiállításon. Az egyik az úgynevezett fakultás képekkel összefüggő rajzsorozat. Erre még Marsch-sal együtt kaptak megbízást, szintén a Ringen lévő új egyetemi épületbe. Klimt feladata volt a filozófia, az orvostudomány és jogtudomány, míg Marsch a teológiát akarta megjeleníteni. Az egyetemi professzorok azonban a benyújtott tervekkel szemben tiltakozásokat fejezték ki. Ők ugyanis valami idillikus, pozitív formában képzelték el például a filozófiát. Klimt ezzel ellentétben, a várakozással ellentétben hömpölygő alakokként és egyfajta pesszimisztikus Schopenhauer hatását tükröző szemléletben jelenítette meg a filozófiát. Olyan újszerű alakábrázolás figyelhető itt meg, ami teljesen ellentmond a jól ismert akadémikus sémáknak, tehát az emberi test a maga csúnyaságában is megjelenik, így például Klimt idős alakokat is ábrázolt, vagy terhes nőket is megjelenített. Már az első fakultáskép is nagy botrányt kavart, a professzorok írásban tiltakoztak, de még nagyobb felháborodást váltott ki az orvostudomány képnek a vázlata. Ezek a képek soha nem kerültek rendeltetési helyükre, Klimt maga visszavásárolta őket, de sajnálatos módon a II. Világháborúban egy kastélyban, ahol több Klimt képet is őriztek, tűzvész áldozatául estek ezek a képek. Azért is ilyen érdekesek számunkra ezek a rajzvázlatok, amelyek a keletkezés történetét mutatják. Nagyon fontos volt az egész Egyesület történetében az 1902-es Beethoven kiállítás. Ez egy összművészeti alkotásnak számított. Klingernek, a lipcsei szobrásznak a Beethoven szobra volt a középpontjában, és ennek a művész zseni, amely megváltja a szenvedő emberiséget, ez volt a központi gondolata a kiállításnak, és 21 művész alkotott ebben a szellemben, ebben a gondolatkörben. Ezt egy időszakos kiállításnak képzelték, tehát úgy gondolták, hogy a kiállítás végeztével lebontják, megsemmisítik az alkotásokat, kivéve természetesen Klinger szobrát, de mivel már készültek az 1903-as Klimt retrospektív kiállításra, a Klimt híres Beethoven fríz, amely a szobortól balra lévő termekben volt, a helyén maradt. A Beethoven fríz hányattatos sorsa után egy restaurálást követően jelenleg ismét a szecesszió épületben látható, annak az alaksorában, tehát nem ott, ahol eredetileg volt, de mégis az épületben teljes szépségében látható. Klimt több rajzot készített ehhez a frízhez, és érzékelhető rajzstílusának a változása, ugyanitt az építészet nagyon szigorú kötöttségeket jelentett számára, tehát a vízszintes függőleges tengely meghatározta az alakoknak az elhelyezkedését. Az első jelenet a gyenge emberiséget mutatja, amely könyörög a fényes páncélú lovagnak, hogy váltsa meg őket. Utána következik a gonosz erőknek a fala, majd a legvégén a ölelkező emberpár, Klimtnek egyik központi motivuma, amelyik már az eszményi birodalomba jut el. Ennek a Beethoven kiállításnak néhány más művésztől származó apró emlékét is be tudjuk mutatni a kiállításon.
Mivel az idő nagyon gyorsan telik ennyi sok izgalmas, érdekes élmény után, egyetlen egy kérdésre maradt már csak időnk, azt szeretném megkérdezni, hogy a kiállításon melyik kép az, amelyik szívedhez legközelebb áll?
Hát lehet, hogy furcsa lesz, de nem egy kép és nem Klimt kép, hanem nagy örömünkre sikerült magángyűjteménybe megkapni Kármolnak az egyik festményét, ami a Heiligenstadti Beethoven házakat mutatja, és ezzel összefüggésben a Wiener Werkstätte, a bécsi műhely egy fametszes sorozatot is adott ki, és egymás mellett tudjuk kiállítani ezeket a nagyon szép, különleges fametszeteket a festménnyel együtt. Ez számomra az egyik legörömtelibb rész a kiállításnak.
Köszönöm a beszélgetést, és akkor zene után folytatjuk műsorunkat a továbbiakkal. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádión a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és a Szépművészeti Múzeumnak a Klimt és a Bécsi Szecesszió című kiállításáról beszélgettünk. Most Beethoven zenéje után nézzük a múzeum pedagógiai programját. Itt ül mellettem Cser Judit, aki a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programokat tervezte. Kérlek, szóljál róla néhány szót.
Igen, legújabb kiállításunkhoz, a Nuda Veritas, Gustav Klimt és a Bécsi Szecesszió kezdetei című kiállításhoz készült egy füzet, bár az az igazság, hogy minden kiállításunkhoz igyekszünk csinálni valamilyen gyerekfüzetet, tehát én ezt most gyerekfüzetként hívom, de családi füzet a hivatalos neve. Az nagyon fontos ezeknél a füzeteknél, hogy általában azért valamilyen meghatározott korosztálynak írodjon, és hát nyilvánvalóan itt a kiállítás is valamiféle kiinduló pontot jelent. Ez a kiállítás most, ez a Nuda Veritas kiállítás, ez azt hiszem, hogy ebben nem mondok igazán újdonságot, ez nem kifejezetten gyerekeknek való kiállítás, kicsiknek azt hiszem pláne nagyon, nagyon nehézkes, elég sok erotikus tartalommal, olyan jellegű rajzokkal, ami mondjuk nem feltétlen gyerekeknek való. Viszont ettől függetlenül azért mégiscsak vannak mindig olyan alkotások, amit meg a gyerekeknek is szerethetővé lehet tenni, vagy izgalmasan lehet tenni. Úgyhogy ezért született ez a füzetés, és aztán az egy hét múlva nyíló Botero kiállítás ugyanúgy készített az egyik kolléganon egy füzetet. Most én ezt 14 év feletti korosztálynak ajánlom, ettől függetlenül biztos, hogy ennél kisebbek kezébe is fog kerülni, de hát azért igyekeztem olyan dolgokat beleválogatni, olyan jellegű alkotásokat, ami mindenkinek izgalmas. A füzet különböző kis fejezetekből áll, ami a koncepciója lenne, és ami szerintem nagyon izgalmas, hogy ezt az elég különleges időszakot, a századforduló világát úgy mutassa be a gyerekeknek is, hogy az teljesen közérthető legyen, és igyekeztem úgy megírni ezt a füzetet, hogyha beszélek egy témáról, adott esetben egyébként a Bécsi Szecesszió legjellegzetesebb stílusjegyeire építettem föl magát a forgatókönyvét ennek a füzetnek, akkor az gyakoroltassam is azonnal, úgyhogy ilyen foglalkoztató füzet címet választottam egyébként ennek a kis könyvecskének, vagy inkább füzetnek, mert hogy lehetőségük van, persze, ha csak akarják, az egyik oldalon elolvasni, ki az a fennfetál, vagy milyen volt ez a bécsi geometrikus stílus, vagy milyen volt a virágos stílus, és a következő oldalon pedig ugyanezt valahogy tudja gyakorolni, ragasztani, rajzolni, kicsit használni a fantáziáját. Tehát azt hiszem, hogy amiben igazán segít ez a füzet, hogy kicsit elgondolkodjanak ezek a gyerekek azon, hogyha ő egy kicsit a fantáziáját megcsillogtatja, akkor abból mi születhet, hogyha egy kicsit inspirálódik ezek által a művek által.
Milyen szempontok szerint építetted fel a füzetet? Mondani való? Korszak? Vagy esetleg a művészek szempontjából?
Az az igazság, hogy nem a művészhez alkalmazkodtam, mert hogy nem kifejezetten Klimt kiállításról van szó. A kiállításnak az a cím, hogy Nuda Veritas, és alatta gyakorlatilag mint mellékcím jelenik meg, hogy Gustav Klimt és a Bécsi Szecesszió kezdetei. Tehát itt a kiállításnak nem mondom, hogy minimális része, de viszonylag kis százaléka szól Gustav Klimtről, és aztán az ő hihetetlenül tehetséges kortársai azok, akiknek meg egyéb más grafikái belettek mutatva. Most ami nekem szempont volt, hogy ezt a szerintem elég nehezen megérthető első ránézésre talán felületesnek tűnő korszakot, a szecesszió időszakát, amit legalábbis a monarhiában szecessziónak hívtak, ezt az egyesületet vagy mozgalmat, ezt úgy próbáljam bemutatni, hogy ez teljesen közérthető legyen, holott ez azt gondolom, hogyha igazán mélyen bele kukucskálunk, nem egy annyira könnyű időszak. Tehát azért nagyon nehézkes témák vannak, Bécs ekkoriban, pszichoanalízistől elkezdve mindenekkor születik, nagyon nehéz korszak, a monarchia már kezd haldokolni, tehát azt hiszem, hogy ez a nagyon sok történelmileg, politikailag nehézkes helyzet, ez azért rányomta a bélyegét erre az időszakra, tehát ez nem véletlenül, hogy egy sokszor egészen nyomasztó dolgok születtek ezekből a évekből. Viszont a füzet, és nekem ez volt az elsődleges cél, azt szerette volna, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogyha ránéznek mondjuk egy ilyen alkotásra, akkor valahogy emlékezzenek arra, hogy ez valamiért kötődik ehhez a korszakhoz, és mondjuk ráérezzenek arra, hogy mitől válik mondjuk síkszerűvé egy alkotás, miért izgalmas az, hogy kicsi fekete-fehér nézetekből építkeztek ezek az alkotók. Tehát, hogy megszeressék ezt az egyébként azt hiszem, hogy nehéz, de nagyon szerethető, meg hát már egy nagyon népszerű időszakot.
Hogyan illeszkedik ez a füzet a múzeum többi családi füzetéhez?
Attól függetlenül, hogy általában elosztjuk igazából itt a múzeum pedagógiai osztályon belül a füzeteknek a szerkesztését, meg írását, azért valami egységes koncepció mindig van a füzeteknél, mindig fejezetekben gondolkodunk, mindig abban gondolkodunk, hogy küllemét tekintve, meg tartalmát tekintve valahogy kapaszkodjon, vagy kapcsolódjon a katalógushoz, mert az igazság, hogy szerintem azért ez egy kicsit szabadabb műfaj, ez a múzeumpedagógiai füzet, mert egy sokkal több játékra ad lehetőséget, és azt hiszem, hogy pont ez a játékosság az, ami összekapcsolja ezeket a füzeteket.
Milyen egyéb programok kapcsolódnak még a kiállításhoz? Miket terveztél?
Minden kiállításunkhoz, úgyhogy most a Nuda Veritas kiállításhoz is kapcsolódnak osztályfoglalkozások és egy tárlatvezetések mindenképp. Ezen kívül, ami egy nagyon új dolog, azt hiszem, és ilyen Magyarországon sem volt még, olyan jellegű audioguide szöveget készítettem a kiállításhoz, ami nem a hagyományos audioguide, amit azt hiszem, hogy már nagyon sokan ismernek, mint telefonhoz hasonló kis készülék, és ki lehet kölcsönözni, hanem okos telefonokra, olyan jellegű mobiltelefonokra tölthető audioguide szövegről van szó, ami egy családi audioguide szöveg. És mivel a kiállításon szerepel egy nagyon jó pofa kis grafika, amin két bogár van, akiket én elneveztem Leopoldnak és Gusztinak, az egész audioguide szövegnek, tehát a telefonra tölthető szövegnek az lett a címe, hogy Művészeti séta Leopoldal és Gusztival. És ez a két kis bogár, akiknek két nagyon jó szinkron színész kölcsönzött hangot, ők beszélgetnek végig ezen a kiállításon, beszélgetnek a gyerekkel, a telefonnal letölthető közben korabeli zene, korabeli kézzel színezett filmfelvétel, tehát egy ilyen átfogó képet próbál adni a gyerek számára és a korról, viszont nagyon szórakoztató, és sokszor egészen humoros módon. Azt hiszem, hogy ez mindenképp újdonságnak számít, és ez most kifejezetten a Quint kiállításhoz készült.
Honnan tölthető le, és hogyan hallgatható meg?
Egy bizonyos telefontársaság, és annak egy bizonyos telefonja az, ami lehetőséget nyújt ahhoz, hogy megvásárolja valaki ezt a csomagot. Őszintén szóval nem tudom, olyan 1 euró körüli összegről van szó, ezt ott letöltheti. És most mivel már a kiállítás területén is van wifi, akinek van ilyen jellegű okostelefonja, azt hiszem, hogy manapság már elég sok embernek, akkor az ott a helyszínen akár azonnal le tudja tölteni ezt az anyagot, és meg is tudja hallgatni az egyébként úgy nagyjából 30 perces családi vezetést, tárlatvezetést.
Azt mondtad, hogy 1 euró. Ez azt jelenti, hogy idegen nyelven is meghallgatható?
Magyar nyelvű lesz. Ez egyelőre csak magyar nyelvű lesz. Az az igazság, hogy mivel ezt most először csináljuk, ez egy ilyen próba dolog is, hogy fog működni a későbbiekben. Két másik kolléganőm az állandó kiállításhoz csinált hasonló jellegű audioguide-ot, csak azt felnőttek számára. És hát ha ez működni fog, akkor elképzelhető, hogy a későbbiekben idegen nyelven is megcsinálnánk ezt a kicsit rendhagyó jellegű audioguide-ot.
Honnan jött az ötlet?
Ez az igazság, hogy nem a mi ötletünk volt, hanem a telefonfejlesztők, akiknek érdekük az, hogy mindenféle csomagokkal bővítsék a kínálatukat. Gondolom el szerettek volna menni kulturális irányba, és akkor kerestek meg minket, hogy lenne arra lehetőség vagy kapacitás, hogy írjunk ilyen szövegeket, amiket ők fel tudnak tölteni a saját tárházukba vagy lehetőségeikhez, és ez nekünk nagyon tetszett, meg azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon új, meg nagyon jó pofa dolog, és talán népszerű lesz, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni.
Ha a múzeumpedagógiai szempontok alapján egyetlen egy tárgyat kéne kiválasztanod az egész kiállításról, melyiket választanád?
Múzeumpedagógiai szempontból, és hogyha nyilván gyerekek szempontját nézem, szerintem a legszebb alkotások szempontjából a leginkább felhasználhatóbb alkotás az Gustav Klimt Aranylovagja, egy másik cím az Élet egy harc 1903-ból, ami csodaszép alkotás, és hát mindenkinek ajánlom, hogy egyrészt nézze meg a kiállítást, másrészt nézze meg ezt a képet, ugyanis ez sajnos csak másfél hónapig lesz itt a kiállításunkon, ugyanis Japánból érkezett, és eddig kaptunk arra lehetőséget, hogy itt lehessen. De azt hiszem, hogy ez egy egészen kivételes alkalom, és legközelebb tényleg csak távol keleten fogunk tudni találkozni ebben a képpel.
Melyik japán képtárból jött?
Klimt Aranylovagja, Japánból, Nagoya városából érkezett.
Ha már itt a múzeumpedagógiánál tartunk, térjünk át a Szépművészeti Múzeum jövő héten nyíló Botero kiállítására. Mi ez? Mi várhat?
A Botero kiállítás itt a múzeumban számunkra azért egy izgalmas és kicsit újszerű dolog, mert azt hiszem, hogy a múzeum történetében először fordul elő, hogy egy múzeumpedagógiai szoba vagy kabinet a szerves része a kiállításnak, tehát magának a kiállításnak a terében kap helyet. Igaz, hogy elkülönítve a képektől, de van egy kis termecske, ahova be lehet majd menni. és ott két dolgot lehet csinálni. Nem tudom, vagy nem vagyok benne biztos, hogy a Fernando Botero kiállítás teljes mértékben kisgyerekeknek szólna. Tehát érdekes az, hogy ez a múzeum pedagógiai szoba, és szerintem inkább egy nagyobb korosztálynak lesz izgalmas. Két játékot lehet benne csinálni, az egyik az, hogy Fernando Botero figurái, hát nem tudom mennyire ismerik őt itt Magyarországon, meg egyáltalán a képek, nekem egy nagyon színpadias, színházi, kicsit olyan valószerűtlen világ is valahol, és ez a jellege adta, ez a kicsit ironikus, kicsit talán a groteszk jószórásza, mindenképpen egy színpadias jelleg adta azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha a Botero figurái egy külön térben életre kelnének. Tehát a képekről levennénk egy-két figurát, és ezt a látogatók a saját elgondolásuk szerint egy új képé rendezhetnék össze. Gyakorlatilag az egyik része ennek a kabinetnek az nem más, mint egy ilyen bábszínház jellegű doboz, amiben ezeket a figurákat a látogató egymás mellé a saját ízlése szerint elrendezheti. Ez abban a szempontból is érdekes, mert Botero például nagyon sokszor indul ki más művészeknek, és főleg ilyen művészettörténeti, már ikonná vált képekből indul ki sokszor. Ugye ezeket újraértelmezi, ezt ugye elegánsabb szóval parafrázisnak nevezzük, és valahol ez a Botero doboz, ahol a látogatók megcsinálhatják a saját Boterójukat, az is valahol felfogható egy parafrázisként. Tehát, hogy a Botero figuráit valaki a saját képébe rendezi. A másik dolog, amit lehet csinálni ebben a kabinetben majd, az pedig ténylegesen egy parafrázis, tehát a múzeum gyűjteményéből kiválasztottunk egy pár képet, emblematikusabb, fontosabb képeket, és ott helyben lesz egy asztal, amin zsírkétára, papírra a saját változatát, tehát ennek a szépművészeti múzeum gyűjteményéből származó képnek az újraértelmezését a látogató megcsinálhatja, és ott is hagyhatja helyben. Tehát ugyanúgy, mint ahogy Botero is készít parafrázisokat, a látogató ugyanezt teheti meg. Aztán természetesen, mint minden egyes időszaki kiállításunkhoz, ehhez a kiállításhoz is kapcsolódik egy múzeumpedagógiai füzet, az ma holnap fog elmenni nyomdába. Ez is inkább a 14 év nem felülieknek szól, ez lesz a Boterónak a múzeumpedagógiai kínálata, illetve ez is már ugye egy bevett szokásra kezd válni, hogy természetesen osztályfoglalkozásokkal lesznek a kiállításhoz kapcsolódóan, ha jelentkeznek osztályok, illetve azok a szakkörök, amik a múzeumban működnek, kicsiknek, azokkal is természetesen meg fogjuk látogatni a kiállítást, és még egy, hogy a csütörtök esti Múzeum Pluszos programunkon is lesz olyan alkotó tevékenység, ez megint csak inkább felnőtteknek, már csak a program műsor idejét tekintve is, tehát felnőtteknek alkotó feladatokat a kiállítással kapcsolatban tudunk majd ajánlani.
Mikor született az az ötlet, hogy ez a kabinet a kiállítás részét alkossa?
Hát ez egy nagyon pozitív dolog volt, és nálunk az osztályon, a múzeumpedagógiai osztályon mindenkinek felcsillant a szeme, mert az egyik kurátor, Dragon Zoltán, úgy kezdte magát a kiállításnak a gondolatát is, hogy rögtön benyitott hozzánk a múzeumpedagógiai osztályra, és mondta, hogy mindenképpen szeretné, hogy egy ilyen múzeumpedagógiai rész is teret kapjon a kiállításon. Ez azt hiszem, hogy eléggé úttörő gondolat volt a részéről, tehát ilyen nem tudom, hogy előfordult-e még az osztály történetében. Én azt hiszem, hogy nem. Tehát, hogy egy kurátor szólt volna, hogy konkrétan a kiállítás területére szeretne egy múzeumpedagógiai részt beemelni. Úgyhogy az ötlet az innen jön, mert természetesen mi minden kiállításhoz szívesen csinálnánk egy ilyen múzeumpedagógiai szobát.
Következő kérdésem, hogy mi történik ezekkel a rajzokkal, amit a látogatók készítenek? Dokumentáció lesz belőle? Vagy ihletet kapnak a következő látogatók? Mi a célotok?
Hát talán mind a kettő. Tehát egyrészt lesz egy ilyen inspiráló jelleg ennek a dolognak, hogyha ott látjuk a többiek munkáit, természetesen haza is lehet vinni. És azt hiszem, hogy megpróbálom kitalálni egy olyan konstrukciót, hogy vagy a honlapra fölrakjuk az alkotásokat, hogyha nem túl sok, illetve talán még egy versenyszerűséget is fogunk csinálni. Még egy hét van hátra a kiállítás nyitásáig, addig még ennek el kell dőlnie.
Sokféle foglalkozást, tevékenységet végzel a múzeumban. Melyik az, ami a legkedvesebb számodra?
Hát igazság szerint én mindegyiket ajánlom, mert mindegyiket nagyon élvezem. Minden konstrukció más és más közönséghez szól. Tehát ami most engem leginkább legjobban izgat, azaz a szakkörri rendszerességgel zajló foglalkozás, amit nagycsoportos óvodásoknak, illetve elsős-másodikos gyerekeknek tartok, mert itt lehet a legizgalmasabb munkát végezni, hogyha egy csoport hetente visszajön. De természetesen osztályfoglalkozásokat is nagyon szeretünk, és nagyon sok fajta van. Vagy akár én a tárlatvezetéseket is nagyon szeretem, amikor felnőttekkel lehet beszélgetni a képekről, vagy akár amikor a felnőttek alkotnak. De természetesen például egy múzeumpedagógiai kabinet megtervezése, vagy akár egy kiállításvezető füzet megírása is egy nagyon izgalmas feladat. Tehát nehéz lenne választani.
Említetted a múzeum pluszos vezetéseket. Tematikusak lesznek, vagy általánosak?
Hát általában minden időszakos kiállításhoz van ugye tárlatvezetésünk, és hát mindegyikhez van egy zengzetes cím, és nyilvánvalóan nincs két ugyanolyan vezetés, tehát minden kollégás, minden vezetés egy más aspektusból mutatja be a kiállítást. Tehát kicsit olyan, mintha külön kiállításokat néznénk.
Még egy kérdés, a füzetet 14 éves kor felettieknek ajánlott, középiskolásoknak vagy felnőtteknek?
Mind a kettő, tehát 14-től 99.
Köszönöm a beszélgetést Dettamente Zsófiával, és akkor zene után folytatjuk a Botero kiállítás bemutatásával. Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják a Kontakt Rádión. A Szépművészeti Múzeumnak az egyik kiállításáról beszéltünk, Klimt és a Bécsi Szecesszió kiállításáról beszéltünk eddig, és elkezdtünk beszélgetni a Botero kiállításról, amelyet Lantos Adriána és Dragon Zoltán közösen rendezett. Dragon Zoltán itt ül mellettem, őt kérdezem, hogyan jött létre ez a kiállítás, mi a koncepciója?
Kiállítás, a budapesti kiállítás koncepciója, egy tematikai koncepció. Nagyon nehéz, Botero esetében nagyon nehéz, és különösen ennek a kiállításnak az anyagát tekintve, nagyon nehéz egy koncepciót kialakítani. Azaz kétfajta lehetőségünk adódna, az első egy kronológiai sorrend bemutatása, tehát tényleg a kezdetektől a napjainkig tartó kiállítás koncepció kialakítása. Az utóbbi 20 év anyagából készítettünk egy válogatást, de a szobrok is beletartoznak. A másik lehetőség egy tematikán alapuló bemutatás, mégis erről lett szó ebben az esetben. A termek ezt tükrözik. Gyakorlatilag négy nagy terem, illetve kabinetekkel ugye kiegészítve. Meg egy kabinetben van egy szintén ilyen a hónap műtárgya típusú kiállításokra reflektálás. Gyakorlatilag ez a négy terem ezt a botérói tematikát öleli fel. Itt a klasszikus szépséges szmény, a másolatok, a parafrázis, gyakorlatilag az európai tanultságról, drámáig, illetve a hétköznapi életig, portékon keresztül, bizonyos fokig a csendéleteket is beleértve, jutunk el a teljes élet lefedettségéig. Itt a szereplők közt találunk papokat, apácákat, hétköznapi embereket, rendőröket. Hát igen, ilyen esetben inkább beszerendői parak, akik szerepelnek a vásznakon. A kiállítás létrejöttében igen, hogy segítségünkre volt az az anyag, amely gyakorlatilag egy utazótárlat. Ez már Kóreát megjárta, és egy ilyen kisebb időintervallum kihagyással került át Budapestre. Tehát ez egy létező anyag, ennek a gyakorlatilag a budapesti tálalásában segítkeztünk mi a munkatársainkkal. A koncepció az egy mese. A célunk az egy mesének, a történetének a felfejtése vagy létrehozása volt. És ez pedig nem más, mint hogy szerettük volna azt, hogyha ez a régi képtár, gyakorlatilag a régi képtárnak egy tudnánk tisztelete adózni. És ugye az egésznek az alapja az, hogy most a régi képtár anyaga Londonba került, a Royal Academy-re, ami a Nemzeti Galéria bizonyos versményeivel, többek között markókkal kiegészülve próbál Magyarország gyűjteményeiről egy szép képet alkotni. És ennek keretén belül a régi képtár 4 terme megüresedett. Mi azt a viccet találtuk ki, hogy mi megtöltjük ezeket a termeket, kiteszünk olyan festményeket, amelyeket talán az emberek idézőjelben nem veszik észre. Nem veszik észre, hogy ez egy csere történt, vagy persze észre fogják venni, ugyanis ez kortárs festmények, egy kortárs festő alkotásai. De mégis maga nemében a régi festészethez, a régi klasszikus megszokott ikonográfiához és tematikához nyúlnak vissza. Ezt segítve, ezt a becsapást, ezt a játékot, benn hagytunk egy-egy kakukktojást. Összesen 4-5 festményről, illetve metszetről van szó, amelyek benn maradtak. Ezek a festmények, ezek egyrészt segítik a Fernando Botero munkáinak megértését is, és rávilágítanak arra a tényre, hogy honnét indult a kolumbiai mester.
Hallhatnánk néhány szót magáról a mesterről, hiszen nem olyan közismert itt Magyarországon.
Persze, ez egy nagyon kedvenc témám. Gyakorlatilag ugye Magyarországon, hogyha arról beszélünk, hogy latin-amerikai festészet, vagy latin-amerikai művészet, akkor az emberek többsége gyakorlatilag az indián művészetre gondol. Gyakorlatilag nem jut eszünkbe, hogy egy európai művészethez hasonló képzőművészet vagy kultúra kialakulhatott. Noha, alkirályságokról van szó. Tehát gyakorlatilag az első képzőművészeti akadémia az Mexikóvárosban alakul. Többszöri alakításról van szó, de mondjuk a 18. században. Kolumbia ebből a szempontból sajátságos, mert az ottani létben, vagy ottani művészeti létben egy mexikói festő alakítja meg az ottani képzőművészeti akadémiát. Botero, aki nem a fővárosban, Bogotában élt, hanem Medellínben, ott született, érdekes módon latin-amerikai festőként az első munkái, azok alapvetően mexikói kötődésűek, hogy is lehetne ezt jól elmondani. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ő kiskorában, tehát egy tehetséges fiatalemberről volt szó, hogy gyakorlatilag kiskorában már gyakorlatilag a művészethez fordult, és ő elkezdett gyakorlatilag másolni. És ennek a másolási folyamatnak a másolási folyamat alatt felfedezte azokat a könyveket, azokat a művészeti albumokat, amelyeket ő ugye fel tudott használni. Most itt az európai festők munkái kerültek elő, de nagyon korán Mexikó felé fordult. És ennek ellenére, és ez nagyon érdekes, Botero nem Bogotában tanult, ahol lett volna módja ugye a képzőművészeti akadémiára beiratkozni, nem Bogotában tanult, hanem gyakorlatilag Európába költözött. És itt például olyan gyűjteményeket tudott megismerni a másolás alatt, ugye a másolás az a képzőművészeti akadémiáknak egy nagyon-nagyon fontos, vagy képzőművészeti oktatásnak egy nagyon fontos szegmense. Olyan gyűjteményekben tudott másolni, mint például a Prádóban, vagy Madridban, vagy pedig a Louvre-ban, illetve Itáliát is gyakorlatilag így megismerte.
A következő kérdésem arra vonatkozna, hogy az volt ugye a nagy feladat, hogy a régi képtár kiüresedett termeit megtöltsük. Miért éppen Botero-ra esett a választás?
Ez egy nagyon egyszerű, és egyszerű választok erre adni. Ez a nagyon szerencsés konstelláció alakult ki. Gyakorlatilag Botero munkáit egy közvetlen sikerült így megszereznünk, és gyakorlatilag Budapestre hozni.
Magának az anyagnak a kiválogatásában, összeállításában milyen szerepe volt a budapesti rendezőcsapatnak?
Itt egy meglévő műtárgyistáról van szó, egy olyan meglévő műtárgyistáról, amiről gyakorlatilag mi dolgoztunk, vagy dolgozhatunk, ezt egészítettük ki.
Miben nyilvánul meg a kiegészítés azon az 5 tárgyon kívül, mármint festményen és grafikán kívül, ami a múzeumnak a termeiben volt?
Gyakorlatilag ebben, illetve a szobrokban. Tehát ami nekünk célunk volt, hogy ne csak Botero festészeti munkáit, vagy festészetét mutassuk be, hanem magát a szobrászati alkotásait is. Erre módunk volt, hogy kölcsönözzünk, vagy kölcsön kapjunk ugye, gyakorlatilag szobrokat.
Következő kérdés, hogy említetted, ugye, hogy a saját műtárgyaink is szerepelnek itt. Katalógus is készült a kiállításhoz. Hogyan épülnek be tehát az idegen anyagok, a Szépművészeti Múzeum anyaga? Valamilyen formában a tárgyak között van, vagy elkülönül, vagy milyen módszert találtatok erre ki?
Szóval ezt látni kell. Ezt látni kell, említést tettem róla, hogy ezek kiemelik Botero európai párhuzamait. És itt jön benne ez a másolás kérdéskör, hogy gyakorlatilag annak ellenére, hogy egy kolumbiai festőről van szó, egy latin-amerikai festőről, alapvetően az ő tanultsága európai. És ezek a festmények, ezek európai mintára, európai témával, európai ikonográfiával jöttek létre. És ezek a bizonyos festmények, vagy jobban műtárgyak, mert mondom, hogy egy metszet is szóba került, vagy egy metszet is kiszállítva, ezek a bizonyos műtárgyak, ezek bizonyos fokig ezeket a témákat, ezeket az ikonográfiákat segítenek a látogató számára érthetővé tenni.
Mint hallottuk, a kiállítás szokatlan bizonyos szempontból, mégpedig abból a szempontból, hogy a rendezés elején fölkerested a Szépművészeti Múzeum múzeumi osztályát, és a segítségüket kérted, külön helyet ajánlottál nekik. Honnan jött ez az ötlet?
A gondolat az, szóval igen, itt jön ki az ember, honnét jön. Nálunk a múzeumban, ahol dolgozom, a Ludwig Múzeumban, Ludwig Múzeum, Kortárs Művészeti Múzeumban, egy hihetetlen jó múzeumpedagógiai csapat jött létre, ahol én megtanulhattam azt, hogy a múzeumpedagógia nem feltétlenül csak a gyermekek nevelését, vagy a gyermekek ízlésének ízlését próbálja kialakítani, hanem sokkal inkább feltarolja mondjuk effektíve a sérült ember társainknak, illetve a felnőtteknek az okítását is, illetve a segítését. Én azt gondoltam, hogy ha mi, nekünk célunk az, hogy megértessük, elkalózoljuk ugye a látogatókat a latin-amerikai művészetben, akkor erre a lehető legjobb lehetőség arra, hogy a itteni múzeumpedagógusokkal együtt dolgozzunk, és ők is kitalálják azt, hogy miképpen lehet a látogatókat még jobban segíteni, illetve kalózolni, vagy erre az utazásra hívni.
Akkor már csak egy utolsó kérdésem van. Ha egyetlen egy tárgyat választanál ki ebből a kiállításból, csak egyet választhatnál, melyik lenne az, ami a legdrágább, legkedvesebb számodra?
Jó, ez egy nagyon nehéz kérdés. Igen, azt mondom, hogy ha az ember így gondolkozóba esik, akkor gyakorlatilag két műtárgy van. És mind a két műtárgy nyilvánvalóan az ember előtörténetét is azért valamennyire tükrözi. Az egyik az mindenképpen a Varrodában, amelyre sokan azt mondják, hogy egy családi indítatása, itt akkor a Botero édesanyjára kell gondolni, családi indítatásra készült kompozíció, illetve az Öngyilkos. Mind a kettőnek, én legalábbis mind a kettőben Latin-Amerikát látom. Azt a Latin-Amerikát, ahol az exótó festészet, csak az most az Öngyilkosra gondolok, annyira fontos szerepet játszik. Ez az exótó kompozíció, ez egyértelműen, számomra egyértelműen egy ilyen népi művészetnek egy alkotás, nem alkotás, de gyakorlatilag annak az ihletésére létrejött, vagy annak a parafrázisáként létrejött festmény. Én szeretem azt a művet, tehát hiszem, ez kár is azt tovább fejtegetni, szeretem. Tehát igen, azt mindenképpen.
Akkor köszönöm a beszélgetést, és viszontlátásra, kedves hallgatóink, találkozunk illetőleg két hét múlva az új ajánlattal.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.